Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, a 65. Zsoltárunk első három versét énekeljük most Isten tiszteletünk folytatásában. A 65. Zsoltárunk első három versét énekeljük tehát. A Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret. Hitvallásunk tanítására figyeljünk a Heidelbergi KT 13. úrnapjának kérdéseit és feleleteit. Batonyai Zoltán presbiter testvérünk olvassa ma közöttünk. Ezek a kérdések és a rájuk adott feleletek az apostoli hitvallás magyarázatát adják, azon belül is mindannak magyarázatát, amit Jézus Krisztusról, a Fiú Istenről vallunk.
Miért nevezzük Krisztust Isten egyszülött fiának, ha mi is Isten gyermekei vagyunk? Azért, mert egyedül Krisztus Istennek amaz örök, természet szerint való fia, minket ellenben Isten ő érette kegyelemből fogadott gyermekeivé. Miért nevezed őt mi Urunknak? Azért, mert ő minket testestől, lelkestől, a bűnből és az ördög hatalmából, nem aranyon vagy ezüstön, hanem drága vérén megváltván a maga tulajdonává tett.
Értek, kedves testvéreim, hajtsuk meg most fejünket és imádkozzunk. A mennyben örök Isten tisztelet zajlik, mennyei édesatyánk, te körülötted, és ebbe az Isten tiszteletbe szeretnénk most mi magunk is bekapcsolódni. mi nyomorult és bűnös emberek, akik nem járulhatnánk a te szent színed elé, ha nem lenne reménységünk a te fiadban, az Úr Jézus Krisztusban, aki által utat nyitottál magadhoz, akiben megbüntetted a mi bűneinket, és aki által atyánknak szólíthatunk téged. Egyedül ő érette, és ő általa szeretnénk ma is itt a te szent színed előtt megjelenni, és valóban szívünkben és lelkünkben oda kapcsolódni azokhoz az angyali seregekhez, amelyek téged dicsőítenek, azokhoz a lelkekhez, akik hozzád megérkeztek. Kérünk téged, könyörüljél meg rajtunk, hogy így tudjuk értelmezni, megélni a mi mostani itt létünket. Segíts, hogy így tudjuk tőled elvenni mindazt, amivel te megkeresel és megszólítasz bennünket. Vezessél bennünket továbbra is bűneink meglátására, mert ezekre is vakok vagyunk, de még inkább vezessél bennünket lelked által bűneink megbánására, arra, hogy készek legyünk mindazzal szakítani, ami felette ítéletet mondtál, és újra ítéletet mondasz. Könyörülj meg rajtunk, hogy ez a mi itt létünk szolgálhassa a mi megtisztulásunkat, megszentelődésünket, hozzád való megérkezésünket. Így áldjál meg bennünket, és segítsél tovább majd életünk útjaira, mindazokra a napokra, amelyeket kegyelmedből még nekünk adsz. Kérünk téged ma különösképpen is megszomorodott szívű gyászoló testvéreinkért, keresd meg őket is a te vigasztaló üzeneteddel, beszélj az ő szívükre is, hogy benned találjanak nyugodalmat és békességet, mi te igét tisztán és világosan hirdettessék számukra. Áld meg kegyelmi ajándékaiddal az ott szolgáló lelkipásztorokat, és adjad, hogy az a gyülekezet is kész legyen szüntelenül neked engedni, és életét, gyakorlatát a te törvényednek, tetszésednek alárendelni. Urunk, légy és maradj velünk ez órában. Áld meg ígére való figyelmünket, és aztán majd úrvacsorai közösségünket is. Amen. A 294. dicséretünket keressük most ki, kedves testvéreim, és a dicséretnek az első és második verseit énekeljük. 294. dicséretünk első és második versét, Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Segítségével a mai napon magyarázok. legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utca sarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Tiéd az ország, és van sorozatunk ezeken a vasárnapokon, maga Jézus Krisztus az övéit imádkozni. Elmondta a tanítványoknak, hogy miként imádkozzanak. Ezzel nem csak egy keretet adott nekünk, nem csak egy olyan imádságot adott nekünk, amit elmondhatunk, ha értünk, és ezzel tudunk azonosulni, hanem egyszer s mindegy mintát is adott nekünk arra nézve, hogy miért és hogyan könyörögjünk Isten előtt, amikor a saját szavainkkal beszélünk ő hozzá, a saját gondolatainkat fogalmazzuk meg ő feléje. Elmondtuk azt, hogy ez az imádság két nagy részre osztható. Először vannak az úgynevezett te kérések, amelyek Istenre vonatkoznak, Isten helyes tiszteletéről, dicsőségének kereséséről, szomjúhozásáról szól. Azért könyörgünk, hogy legyen nyilvánvalóvá az ő szentsége, akarata, országlása közöttünk, emberek között, de mivel mi azért nem tudunk valójában sokat tenni, őt kérjük, hogy ő maga mennyei erejével, minden hatóságával munkálja ezt közöttünk. Majd ezt követik azok a kérések, amelyeket mi kéréseknek szoktak nevezni, és ezek rólunk, életünk szükségeiről szólnak. Isten nem boldogtalanná akar bennünket tenni az életünkbe, hanem boldog emberekké akar bennünket tenni. Ezért hatalmaz fel bennünket arra, hogy kérjünk tőle. Ahogy szoktuk mi mondani, mi emberek is igyekszünk boldogulni, de általában csak nagyon kevés ember van a Földön, aki úgy érzi, hogy ő jól boldogult, önerejéből, tudásából, értelméből, leleményességéből. Mi újra meg újra így beszélünk, hogy reméljük meg lesz még ez is a boldogulásunkhoz. Reméljük fogunk boldogulni. Mindig úgy beszélünk erről az állapotról, mint ami valahol előttünk van, ami után megyünk, amit hajtunk, amit el szeretnénk érni, de amit valójában, mintha soha nem tudnánk elérni itt a Földön, vagy csak nagyon kevesek. Segítségre van szükségünk, ahhoz, hogy boldogok legyünk, hogy boldoguljunk, és ami Urunk Jézus Krisztus azt tanítja nekünk, hogy ami mennyei atyánk kész nekünk segíteni. Ő készen áll arra, hogy segítsen, hogy mi boldog életet élhessünk itt a Földön, mert ő egy boldog életre jegyzett el és hívott el bennünket. Elmondtuk már többször azt, hogy az ország, ahova tartunk, Isten országa, egy boldog ország. Ott nem fog senki szomorkodni. Amikor a Biblia bemutatja nekünk Isten országát, akkor olyan dolgokról beszél, amikre mi vágyakozunk szívünkből, lelkünkből. Azt mondja, hogy nem lesz sírás, nem lesznek betegségek, és legfőképpen nem lesz halál. Az embert sok minden megkeserít itt a Földön, és mindazok, amelyek itt a Földön, ami keserűségünknek a forrásai, a szegénység, a nincstelenség, a betegség, az eljövendő halálnak a terhe, az árnyéka, azt mondja Isten, hogy az ő országában elvétetik, nem lesz ott, nem lesznek keserű emlékeink se, mert még ezen is képesek vagyunk szomorkodni, hogyha visszagondolunk dolgokra, és megkeseredik a szívünk, hogy miért tettem én azt, miért történt ez velem, Isten mindent elvesz, mert egy boldog életet készítette, oda hívott. És erre a boldogságra itt a Földön is elkészít bennünket. Emlékeztet bennünket arra, hogy ő tud és ő akar boldogítani bennünket, és fölhatalmaz bennünket arra, hogy kérjük csak tőle mindazt, ami itt a Földön a boldogsághoz szükséges. Ugyanakkor Isten nyilvánvalóvá teszi, ebben az imádságban is Jézus így adja ezt nekünk példának, hogy őt semmi sem előzheti meg. Amikor imádkozunk, akkor is ő eléje jövünk, és a mi saját életünknek a kéréseit nem hozhatjuk oda ő eléje úgy, hogy őt ne dicsőítsük, ne magasztaljuk, hogy ne fejezzük ki azt a vágyakozásunkat, hogy szívünkkel, értelmünkkel, testünkkel vágyakozunk az ő vele való közösségre, az ő országlására. Ahogy el is mondjuk, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Isten azt a privilégiumot, hogy ő az első, mindig fönntartja. Még akkor is, amikor fölszabadít bennünket arra, hogy kérjünk. Azt mondja nekünk, hogy hálaadással tárjuk föl a kéréseinket ő előtte. Ez a hálaadás arról kell, hogy szóljon, hogy mi őt megszólíthatjuk, hogy vele közösségünk lehet, hogy egyáltalán hogy ismerjük őt. Hálát kell adnunk azért, hogy ő kész nekünk ajándékokat adni. És miután kellőképpen dicsőítettük Istent, miután kifejeztük ő felé azt, hogy tudjuk, hogy ki ő, és ő hozzá mérten kik vagyunk mi, jöhetünk és hozhatjuk eléje nyugodtan a mi kéréseinket, mert erre fölszabadított bennünket Jézus Krisztus, sőt, egyenesen tanított bennünket erre. Amikor az imádságos gyakorlatunkról gondolkozunk, és a bőti időszakban elcsendesedünk imádkozni, akkor hadd kérjelek benneteket, hogy vizsgáljátok meg, hogy hogyan szoktatok imádkozni. Tudtok-e és tudunk-e szerelmet vallani Istennek? Tudjuk-e őt dicsőíteni? Tudunk-e neki hálásak lenni, mielőtt a saját életünk kéréseivel elkezdjük ostromolni? Adja Isten, hogy tanuljunk abból, amit nekünk Jézus Krisztus tanított. Tanuljuk meg Istent meglátni annak, aki, és ezt a szavainkkal is kifejezni, hogy mi tudjuk azt, hogy ő kicsoda. Adjátok meg Istennek azt, ami az Istené. És aztán utána majd jöhet a többi. Azonban Jézus Krisztus, amikor fölhatalmaz bennünket a kérésre, akkor úgy hatalmaz föl bennünket a kérésre, hogy még arra is tanít, hogy hogyan és mit kérjünk. Mert bizony az ember vak, és sok olyan dolgot lát fontosnak, ami valójában nem fontos. Ami valójában nem fontos. Sokszor nem tudunk helyes sorrendeket találni. Jézus egyszer elment egy testvérpárnak a házába, és az egyik nő a szorgoskodott a konyhába, a másik meg leült hallgatni Jézust. Aztán egyszer csak bejött a konyhából a testvér, és azt mondta Jézusnak, hát szóljál már a hugomnak, vagy testvéremnek, hogy jöjjön segíteni ő is. Hát vendégség van, nem itt ücsörögni kell és hallgatni téged, teríteni kell az asztalt, elő kell készíteni az ételt. És akkor Jézus azt mondta ennek a nála reklamáló hölgynek, hogy fontos dolog, amiben te fáradozol, de a te testvéred most mégis a jobbik részt választotta. Azt mondta Jézus, hogy a te testvéred most jól döntött, amikor ide telepedett mellé. Most, ebben az élethelyzetben, ugyan te úgy gondolod, hogy az a legfontosabb, hogy az asztal meg legyen terítve, hogy ott szépen az evőeszközök, a tányérok, meg az étel ki legyen rakva, de mégis azt kell mondjam neked, hogy a helyes döntést a te testvéred hozta meg, mert ő ide jött és hallgatja azt, amit én tanítok. Az ember sokszor nem tudja megítélni azt helyesen, hogy mi a fontos és mi a még fontosabb, mi a szükséges és mi az elégséges. De itt Jézus megmutatja nekünk, és tanít bennünket arra nézve, hogy nekünk mire van szükségünk. Isten sokan félretolják, és azt mondják, mit érthet ő a mi életünkhöz? Hát ő a mennyben van, neki megvan mindene. Mit érthet ő ahhoz, hogy mire van nekünk itt szükségünk? Ne legyetek ilyenek. Isten nagyon jól tudja, hogy mire van szükségünk. Mielőtt Jézus ezt az imádságot tanítja, ott az ő tanítványainak, hogyan beszél hozzájuk. Azt mondja, tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. Jézus egyenesen azt állítja, hogy a mi mennyei atyánk jobban tudja nálunk, hamarabb tudja nálunk azt, hogy mire van valójában szükségünk. Hogy mi az, ami fontos nekünk, és beavat bennünket ebbe Jézus, hogy mit kérjünk, és azt hogyan kérjük. Fontos dolog talán azt megjegyeznünk, hogy itt is egymás után következnek dolgok, a mindennapi kenyérről, a bűnbocsánatról esik szó, és majd haladunk tovább, de ezek egyenrangú dolgok. Nincs köztük ilyen súlyozott különbség. Talán annyit lehet hozzájuk fűzni, hogy minthogyha innen a földi szükségeinkről vezetne bennünket Isten valamiféle magasabb rendű szükségek felé. Megtanítja nekünk Jézus, emlékeztet bennünket. Mi mindenre van szükségünk, és noha nem fontossági sorrendet állít itt föl, az minden esetre igaz, hogy a kérések e földről indulva, a földi élet dolgairól indulva vezetnek fölfelé lelki síkra. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy ez pusztán a kenyeret jelenti, amit megveszünk itt a pékségben, hazahozunk, felszeleteljük, és ezért talán nem is értik sokan azt, hogy hát azért a kenyérért mi fizettünk, az a miénk, azon miért kell ebbe Istent beleavatni? Miért kell tőle azt kérni, hogy adja meg nekünk a mindennapi kenyeret, mikor az a világ legtermészetesebb dolga, hogy lemegyünk a közértbe, meg a spárba, és megvesszük, hazavisszük, felszeleteljük, megesszük. A kenyér ennél többet jelent. Összefoglalja az emberi élet szükségeit. Mindazt, amire szükségünk van ahhoz, hogy élni tudjunk. Így mondhatnánk, hogy a lét szükségleteinket jegyzi Jézus ebben a szóban, hogy kenyér. Azokat a dolgokat összegzi, amelyek nélkül elhalunk, amelyek nélkül nem vagyunk képesek létezni. Ha ezt így végig gondoljuk, testvérek, akkor persze sok mindenre ma azt mondjuk, hogy ezek nélkül nem vagyunk képesek létezni, de az idősebb testvérek el tudják mondani a fiatalabbaknak azt, hogy a háborúban, amikor elvesztették mindenüket, akkor talán háború előtt azt mondták volna, hogy csak így tudunk élni, sőt, éppen hogy élünk, de amikor a háború elvitt mindent, akkor azt tapasztalták meg, hogy mégiscsak van élet. Hogy vannak alsóbb szinteken is lehet élni. Hát ma egy gyereket megkérdezünk, egy fiatalt, hogy mi az ő életének a szüksége, akkor szerintem a kenyér előtt a mobiltelefont fogják mondani a legtöbben. Az az élet szükség. Anélkül nem lehet élni. Az internet nélkül nem lehet élni. Hát az nem is ember, akinek nincsen okostelefonja, aki még ilyen pötyögtetős telefonnal van, nemrégiben valaki mondta, hogy vett a gyermekének egy telefon, nagyon örült neki a gyermek, hogy végre neki is van telefonja, és akkor elment az iskolába, és ott azt látták a többiek, hogy ez egy hagyományos nyomógombos telefon, akkor kicsúfolták, és az a gyermek utána nem akarta elvinni magával a telefont az iskolába, hát ez a kapcsolattartás véget lett volna szükség abba a családba, de a gyermek nagyon szégyelte magát, hogy őt nem vették gyerekszámba, emberszámba azért, mert hát az nem okos telefon, hát azon nincsen semmi, hát azon csak gombok vannak. Hát az ember nem tudja a maga szükségleteit megítélni pontosan, hogy mire van szükségünk, mi az, ami nélkül tényleg képtelenek vagyunk élni. De azért, ha egy kicsit józanok vagyunk, ha megpróbálunk kibújni ebből a kényszer zubbonyból, amit a korszellem rákényszerít az emberre, hogy nem vagy ember, ha nincs saját lakásod, nem vagy ember, nincs saját autód, nem vagy ember, ha nincsen okostelefonod, ha stb. Lehetne mondani ezeket végtelen sorrendben, akkor ha kibújunk ez alól a kényszer alól, akkor azért azt mindenképpen meglátjuk, hogy a létszükségletünkhöz hozzátartozik az eledel, hozzátartozik a ruházat talán. Az eledel és a ruházat. A kettő nélkül nagyon nehéz létezni. Azt gondolom, hogy Jézus összegzi nekünk azt, hogy mi a létszükséglet. És tanít bennünket, hogy a mi életünknek a létszükségeit kérjük csak Istentől. Miért Istentől? Miért avassuk bele ebbe Istent? A Biblia szerint, testvérek, mi Isten teremtményei vagyunk, és a Föld, amin élünk, az nem csak Isten által teremtetett, hanem ahogy a tanítja a Szentírás, Isten tartja ezt fönt. Isten nem csak megteremtett és elindított valami folyamatokat, hanem azt olvassuk, hogy önálló van az a hatalom és erő, ami mozgatja a Földet, összetartja a világűrt, amelyik erőnél fogva mi föl tudunk kelni, le tudunk feküdni. Önálló van az a hatalom, amely által a nap melege most egyre jobban átjár bennünket, megújítja a növényeket, elkezdenek virágzani, röpködnek a bogarak körülöttünk a levegőbe, lehetne mondani. Azt mondja a Szentírás, hogy ezek nem maguktól vannak, hanem ezek mögött ott áll az Isten. Nem passzívan áll ott, mint aki ezt szemléli, akár tehetetlenül, mint ahogy sokan gondolják, hanem úgy áll ott Isten, mint aki mindezt az ő erejével és hatalmával működteti, fenntartja. Istent, ha lekapcsoljuk ebből a világból, ha kikapcsoljuk Istent, akkor ez a világ megszűnik létezni. Akkor eltűnünk mindannyian. Minden eltűnik. Isten nélkül nincsen semmi ebben a világban, ami van. Az ember persze ezt vitatja, legfőképpen azon az alapon, hogy én azért sok mindenre képes vagyok. Hát én azért vagyok valaki. Az ember mégiscsak ember. Van tudása, intelligenciája, fizikai ereje, átlátása. Mi nem vagyunk állatok, mi különbek vagyunk. Mit nekünk Isten? Meg tudjuk mi oldani a dolgokat. Majd mi befoltozzuk az eget. Majd mi rendbe hozzuk a levegőt. Az ember úgy gondolja, hogy e fölött, mind fölött van nekem hatalmam. Jézus tanítványai, a hívők azonban tudják azt, hogy minden hatalom Istennél van. És ezért mindent tőle szabad nekünk kérnünk, sőt várnunk is. Tudnunk kell, hogy nélküle nincsen semmi ebben a világban. És hogy a dolog nem ott dől el, hogy én bemegyek a pékségbe, és kifizetem a kenyeret, és hazahozom. Hanem a dolog ennél sokkal korábban dől el. Hát visszakövethetnénk, hogy mi minden kell ahhoz, hogy én a boltba meg tudjam venni a kenyeret. Ha elkezdjük követni, akkor nem lesz elég a jövő hét végéig se, hogy befejezzük az Isten tiszteletünket, de kezdve a földműveléstől, a magtól, az esőtől, a vegyszerektől, azoktól, akik gondozzák ezt, az aratóktól, a szállítóktól, a gépekig, amelyek megmunkálják, kitisztítják a magot, a pékig, aki megsüti, csak hogy nagy vonalakban néhány lépcsőt fölvesik, hogy mi kell ahhoz, és ez csak az egyik oldal, kell a mi oldalunk is hozzá. Hát valamiből fizetni kell azért a kenyérért. Nos, testvérek, mi tudjuk azt, hogy minden Istené. Mi ő belőle élünk. Abból, hogy ő fönntartja a mi világunkat és életünket. Ezért jövünk hozzá. És azt kérjük tőle, hogy a mi élet szükségeinket, lét szükségeinket adja meg nekünk. Amikor ezért könyörgünk, testvérek, akkor azt gondolom, hogy szabad egy kicsit távolabbra is tekintenünk. Szabad távolabbra tekintenünk arra a környezetre, ahol élünk, arra az országra, ahol élünk. Azokra a vezetőkre, akik kormányoznak bennünket. Nagyon összetett dolog az, hogy a mi szükségeink betöltődjenek, beteljesedjenek. Ez egy nagyon összetett dolog. Abban annyi embernek és annyi szereplőnek van része, amit nem is szoktunk átgondolni. És hogy tudnánk mi ezt a sok mindent összehangolni? Hogy lehet úgy csinálni, hogy végül az én szükségeim megadassanak, hogy étel legyen előttem? Isten azt mondja, hogy hozzuk csak eléje, kérjük csak tőle a szép mát, a szép holnapot, a harmonikus életet, ahol el lehet vetni, ahol esik az eső, ahol le lehet aratni, ahol nem veszik el mások, ahol nem lopják el, ahol vannak szakemberek, ahol van tudás, ahol van élet. Azt mondja Jézus, tanuljátok meg, hogy az élet legalapvetőbb dolgait Istentől kérjétek, mert milyenek vagytok? A bonyolult dolgokba be akarjátok avatni Istent. De úgy gondoljátok, hogy van egy szint, ami alá már Isten nem ereszkedik. Jézus azt mondja, hogy Isten mindenhol ott van, nincs nélküle semmi. És amire azt gondoljuk, hogy megy az magától, az egyáltalán nem magától megy. Azt is ő mozgatja. Ami mindennapi kenyerünket, ami mindennapi életszükségünket, add meg nékünk ma. Úgy tanít Jézus bennünket imádkozni, hogy kérjük a mára valót. Ha ezt kutatjuk, akkor feltehetően Jézus arra tanít bennünket, hogy ne legyünk mohóak. Mert az ember könnyen válik elbizakodottá, főleg akkor, amikor sokkal rendelkezik. Jézus beszél egy gazdag emberről, akinek jól megy a dolga, tele vannak a magtárai maggal, pénze annyi, mint a pejva. Azt mondja Jézus, hogy hátradől otthon a foteljába, és azt mondja, nagyon tuti ez az élet, mindenem megvan. És azt mondja Jézus erről az ember, hogy ez egy bolond ember. Egy bolond ember. Mert ma Isten elkéri az ő lelkét. Megvan minden. Hát persze, az ember könnyen elbizakodottá válik, amikor sokkal rendelkezik. És azt gondolja, mindenem megvan. Jézus fékezni akar bennünket mohóságunkba, és egyszer s mind emlékeztetni is akar bennünket arra, hogy Isten mindig ugyanaz marad az őt félők irányába. Isten mindig ugyanaz marad. Ő nem bont barátságot. Ő nem fogja azt mondani holnap az ő gyermekeinek, hogy hát eddig tartott. Tudjátok, a jólét az sokszor tőlünk teljesen független dolgok miatt egyszer csak véget ér. Eddig tartott. Eddig tart. Elég egy gazdasági válság, elég valahogy rossz hír, és a pénzünk értéke addig tartott. Nincs tovább. Eddig volt, örültél neki, nincs tovább. Nos, testvérek, ami Urunk mindig ugyanaz marad. És akik Istentől kérik és várják szükségleteik betöltését, azokat Jézus emlékezteti arra, hogy ő mindig ugyanaz, tegnap, ma, meg holnap is. Rá mindig ugyanúgy számíthatsz. Ne legyél mohó, ne kezdj el bespájzolni, ne gondold azt, hogy akkor van biztosítva az életed, hogyha neked sok van. Mert az az Isten, aki minden hatalommal bír, holnap is bírni fog az ő hatalmával. Független attól, hogy mi zajlik itt körülötted, meg tud téged segíteni. Ezért elégedjél meg. Amikor ezt a részét imádkozzuk az imádságnak, akkor azt is kifejezzük Isten előtt, hogy mi függünk tőle. Sokszor beszélünk arról, hogy a függőségek azok rossz dolgok az ember számára. Vannak rossz függőségek. Amikor valaki az alkoholtól függ, vagy a cigarettájától függ, amikor valaki egy embertől függ, egy baráttól függ, de van egy jó függőség ezen a világon, az az Istentől való függőség. Bárcsak lennénk erre is olyan érzékenyek, mint más dolgokra, amiket elvonnak tőlünk. Tehát az ember mindjárt megérzi, reklamál. Bárcsak lennénk ilyen érzékenyek arra, amikor Istennel szakad a mi kapcsolatunk. Isten azt tanítja nekünk Jézus Krisztus által, hogy maradjunk és legyünk csak teljes függőségben tőle. Ma is, holnap is, meg holnap után is. És ő azt ígéri, hogy mi nem fogunk benne csalódni. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Adjad, hogy ne legyünk kabzsik, ne legyünk mohók, hogy lássuk a mi életünk igazi szükségeit, hogy lássuk azt, hogy még azokat is képtelenek vagyunk betölteni a te segítséged, jó szándékod, akarásod nélkül, és taníts bennünket megelégedni, egyszer s mint ragaszkodni hozzád napról napra. Az a kérés, amivel folytatódik a Jézus Krisztustól tanult imádság, látszólag egész más irányba vezet bennünket. Hiszen úgy imádkozunk a következő mondatban, bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. De azt gondoljuk, hogy ez az iménti témától teljesen független, akkor egész biztos, hogy tévedünk. Testvérek, Jézus Krisztus arra emlékeztet bennünket, hogy ahogyan a kenyérre naponta szükségünk van, és nem azért, hogy ott legyen a szekrénybe, hanem azért, mert jelez a szervezetünk, mert elkezdünk megéhezni, és az ember tudja, hogy az éhséget nem lehet mással lecsillapítani, csak evéssel. Ahogy ez reflexzerűen bennünk van, Jézus arra emlékeztet bennünket, hogy ugyanilyen szükségünk van. Ugyanilyen szükségünk van arra, hogy a mi Urunk Istenünk megbocsássa a mi vétkeinket. Testvérek, a bűn azt jelenti, hogy Istennel nem vagyunk kapcsolatba. Szokták a bűnt úgy is szimbolizálni, mint egy hatalmas falat, amelynek az egyik oldalán mi vagyunk, a másik oldalán meg Isten. Csak az a baj, hogy az ember ezt a falat nem képes átmászni, nem képes alatta alagutat válni, mert ez a fal mindenhol ott van Isten és közöttünk. Mi azt kérjük, hogy Isten rontsa le ezt a falat. Mert minden jó Istennél van. Erről szóltam előttedek az Isten tisztelet kezdetén. És ami erre a jóra vágyunk, oda kellene valahogy jutnunk Istenhez, de ebben megakadályoznak bennünket a mi bűneink. Amikor imádkozunk, azt mondja Jézus, kérjük Istentől azt, hogy rontsa le a bűnt köztünk és közte. Mi erre képtelenek vagyunk, mert mi ennek a falnak mindig csak az építői vagyunk. Mert a bűnt azt mi termeljük. Az nem Istentől származik, az tőlünk származik, emberektől. Mi nap, mint nap ehhez az áthatolhatatlan falhoz újabb és újabb centiket toldunk hozzá. Nem tudjuk elbontani. Azt se arra sem vagyunk képesek, hogy legalább stagnáljon, hogy ne épüljön tovább. Isten hatalmára van szükség ahhoz, hogy ez a fal ledőljön, hogy ezen valami átjáró nyíljon, hogy végre az ő javai onnan a túloldalról hozzánk jöhessenek, pontosabban mi hozzá mehessünk, és az ő jóságát élvezhessük. Noha Isten utat nyitott ezen a falon, noha egy kaput nyitott ezen a falon, az ő fia az Úr Jézus Krisztus által, aki által mi hozzá mehetünk, és aki azt tanította nekünk, hogy Istenhez sehogyan máshogyan nem juthatunk el, csak ő rajta keresztül, mert ő azt mondta, én vagyok az ajtó, amely a mennybe vezet, én vagyok az egyetlen út, amelyen keresztül az atyához juthattok. Mégis újra és újra emlékeztet bennünket Jézus Krisztus által, hogy a mi kísértéseinkben, Miközben megtaláltuk Istent, és tudjuk, hogy minden ő benne van, amire nekünk szükségünk van, ami naponténti kísértésünkbe gyakran elbukunk. Az ember úgy szeretné azt, hogy úgy legyen ez, hogy egyszer rátalálok Istenre, és utána soha őt ne engedjem el. De velem együtt minden hívő tagja tudja ennek a gyülekezetnek, hogy ez úgy van, hogy rátaláltunk Istenre, tudjuk pontosan, hogy ő kicsoda, tudjuk, hogy nélküle nem tudunk élni, és megjelenik a sátán az életünkbe, és ugyanazt mondja, mint az első emberpárnak, Évának és Ádámnak, hogy nem úgy van az. Nem úgy van az. Akkor kilépünk a világba, akkor gyakran erről elfeledkezünk, hogy Istenben megvan nekünk mindenünk. Jönnek szembe a kísértések. És az ember ezekben a kísértésekben bizony nagyon sokszor elbukik. És azon kapja magát, hogy már megint mohó vagyok, már megint telhetetlen vagyok. Már megint nem Istentől várom a dolgokat, hanem én akarom itt elrendezni, összerakni, megépíteni az életemet. És újra ott kezd hatalmasodni köztem és Isten között egy fal. Jézus arra emlékeztet bennünket, hogy ahogyan minden nap eszünk, mert szüksége van a testünknek erre, úgy a lelkünknek is minden nap szüksége van arra, hogy Istennel a mi kapcsolatunkat rendezzük. És ez legfőképpen azt jelenti, hogy kérnünk kell a mi bűneink bocsánatát Istentől. Minden nap. Más helyen úgy mondja a Szentírás, hogy a nap le ne menjen a ti haragotokon. Ne menjen úgy le nap, hogy te Istennel a bűneidről nem beszéltél. Mert másnap majd újabb téglákat raksz be ebbe a falba. És egyszer csak azon kapod magad, hogy már fogalmat sincs arról, hogy kicsoda Isten. Már csak egy szép régi emlék. Ó, amikor megtértem. Ó, amikor szólt hozzám Isten egyszer régen. Tudom, értem, nagyon a szívemre beszélt. De hol van az már? Azt tanítja nekünk Jézus, hogy jöjjünk csak ő eléje nap, mint nap. Beszélgessünk ő általa az atyával, és kérjük a mi bűneinknek a bocsánatát, mert erre ugyanúgy szükségünk van, mint a napi betevőre. Amikor bűneink bocsánatát kérjük, akkor a szó szerinti fordításban azt kérjük, hogy Isten engedje el az adósságunkat. Az adósságunkat. Ez azt jelenti, hogy Isten az ő gyermekeivel olyan jót tett, hogy mi lekötelezettjei vagyunk neki. És mi gyakran elfelejtkezünk erről, hogy lekötelezettjei vagyunk Istennek. A Biblia ezt a leköteleződésünket Isten felé hálának nevezi. Hálának nevezi. Istentől valami olyan dolgot kaptunk, amiért nem lehet nem hálásnak lenni. De mi gyakran elfelejtkezünk erről a háláról. Mi egyáltalán nem vagyunk hálásak Istennek. És úgy csinálunk, mintha nem lennénk adósai. Mintha nem lennénk az ő lekötelezettjei. Újra meg újra imádkoznunk kell, hogy az Úr könyörüljön meg rajtunk, és segítsen meg bennünket, hogy tőle függőek legyünk lelki értelemben is, teljes mértékben, hogy megértsük azt, hogy a bűneinktől egyedül ő tud bennünket megszabadítani. És ha a bűneink elhatalmasodnak, ha mi kapcsolatunk Istennel megszakad, akkor a földi életünk is boldogtalanná válik. A hívő is tud boldogtalanná válni, amikor elfelejt Istennel a bűneiről beszélgetni. Az a hívő is boldogtalanná válik, mert elszakad valójában Istentől. Ahogyan a test elsenyved eledel híján, ugyanúgy a lelki élet is el tud senyvedni, ha az ember nem áll oda alázattal Isten elé, és nem kéri tőle azt, hogy tartson életbe bennünket, és tartson életbe engem. Nos, amikor elmondjuk ezt a kérésünket Isten felé, akkor hozzáfűzzük azt, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Sokan sokféleképpen értik ezt a tételt, de ma hadd mondjam azt, hogy egy ígéret és önmagunk elkötelezése ez Isten felé. Bocsánatot kérünk tőle, hogy ő engedje el a mi adósságunkat. És ugyanakkor megígérjük, hogy ahogyan ő elenged nekünk, mi is úgy fogunk elengedni másoknak bűnök és vétkek sorát. Mi is meg fogunk bocsájtani. Mi is készek vagyunk megbocsájtani. Testvérek, igazán az az ember tud megbocsájtani, aki megértette, hogy Isten hogy bocsájt meg nekünk. A világban is van ilyen, hogy megbocsájtok, de gyakran látjuk, hogy ez csak addig tart, amíg egy újabb zűr nem keletkezik. Házastársak biztos el tudják mondani azt, hogy hányszor volt az, hogy hát bocsáss meg, megbocsátok. De egy hét múlva, amikor újabb galiba lett, akkor a bűnlajstromra fölkerült az a tett is, amit már elvileg egyszer lerendeztünk, mert azt mondta, megbocsájtja. Elengedi. Hát ilyenek vagyunk mi emberek, nem? Megbocsájtunk, mert úgy gondoljuk, hogy ez annyit jelent, hogy na jó, most elfelejtem, de nem tudunk ettől a dologtól szabadulni. És amikor legközelebb valami zűr van, akkor 5 évre visszamenően föl tudjuk sorolni, hogy a szomszéd mivel sértett meg, meg mivel bántott meg. Pedig elrendeztük elvileg. Testvérek, Isten tanít meg bennünket arra, hogy hogy néz ki az igaz bűnbocsánat. Aki azt mondja, hogy ő eltörli a mi vétkeinket, nem emlékezik azokról többé. És amikor ő ezt megteszi velünk szemben, akkor mi azt az ígéretet és elköteleződést tesszük ő előtte, hogy mi is így fogunk megbocsájtani. Testvérek, hívő ember ne mondjon soha olyat, hogy megbocsájtok, de nem felejtek. Mert ezzel Istenről is egy hamis képet ad azoknak, akik esetleg Istent keresik. Isten megbocsájt, és azt mondja, hogy a háta mögé a tenger mélyére veti a mi bűneinket. És azokról többé nem emlékezik meg. Gondolja meg a keresztény ember, hogy mikor mondja ki azt, hogy megbocsájtok, de egyszer kimondta, akkor vegye komolyan, hogy úgy kell megbocsájtania, ahogy neki Isten megbocsájtott. És a keresztény ember, ha tőle bocsánatot kérnek, ne legyen kemény szívű és nyakas. Ne essen abba a hibába, hogy pitiszteti azt, aki tőle bocsánatot kér, hogy zsarolja azt, aki tőle bocsánatot kér, mert Isten sem teszi ezt velünk. De amikor leborulunk előtte, és azt mondjuk, hogy bocsáss meg az én bűneimet, Uram, akkor az Úr nem szab feltételeket, hogy ha majd így, ha majd úgy, meg ha 3 napig majd jó lesz, akkor esetleg ezt eltörlöm. Az Úr nem pitiszteti azokat, akik őszintén elé borulnak, az Úr megbocsájt. És a hívő embernek is meg kell tanulnia így megbocsájtania. Elkötelezzük magunkat. Hányszor köteleztétek el magatokat? Hányszor mondtuk el ezt az imádságot itt is, együtt is? És mégis vizsgáljuk meg a szívünket, meg tudtunk mindenkinek bocsájtani? El tudtuk engedni mások adósságát? Valóban úgy tettük ezt, ahogy Isten is tette velünk? Valóban fel tudjuk szabadítani azt, aki tőlünk bocsánatot kért? Vagy csak képmutatóak voltunk, és azt mondtuk, na, megbocsájtok, de eszünk ágában sem volt elengedni azt. Testvérem, ha valakinek valamit megbocsájtottál, az azt jelenti, hogy többé ez nem téma köztetek. Mert Jézus azt tanítja, hogy oda, a tenger mélyére. Nem tudunk lemenni a tengerek mélyére. Nagyon mélyre le tud merülni az ember, de vannak olyan mélységek, ahol nem tudunk lemerülni. Isten azt mondja, hogy dobd oda. És arról többet nem beszélünk, az többet nem lehet téma, mert ott van a tenger mélyén, az elveszett, onnan nem bányásszuk elő. Azt nem kezdjük űzni-fűzni. Azt elengedtük, arról lemondtunk. Így tesz Isten is a mi bűneinkkel napról napra, és arra tanít bennünket Jézus, hogy kötelezzük el ezért mi is magunkat. Sokan úgy értelmezik ezt a tételt, ezzel fejezem be, hogy Hát biztos úgy van ez, hogy hát ahogyan mi megbocsájtunk másoknak, Isten is úgy bocsásson meg nekünk. Ugye, mert azt mondjuk, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk másoknak. Hát testvérek, azt gondolom, hogy óriási bajba lennénk itt, mindannyian, kicsiktől nagyokig, ha ez így működne. Hogy Isten úgy kellene megbocsásson nekünk, ahogy mi megbocsájtunk egymásnak, akkor itt senki nem üdvözülne közülünk. Akkor itt senki nem számíthatna semmi jóra Istentől. Ez nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy ahogy Isten jót tett velünk, segítsen meg bennünket. És mi ezt akarjuk is, hogy úgy tudjunk mi is jóságosak lenni mások irányába. Kedves testvéreim, a kenyér és a bűnbocsánat az én látásom szerint nagyon szorosan összekapcsolódik. Nagyon szorosan összekapcsolódik. És milyen érdekes, hogy Jézus Krisztus az úrvacsorában egy darab kenyeret vesz a kezébe, és ehhez köti a bűnbocsánatnak, a megbocsátásnak a tanítását. Meg fog töretni az ő teste a mi bűneinkért. Szükségünk van a bűnbocsánatra, ezért veszünk egy darab kenyeret magunkhoz. Szimbolizálja ez, ahogy a mindennapi kenyérre szükségünk van, úgy szükségünk van újra és újra, napról napra a mi Úrunk kegyelmére. Adja az Úr, hogy úgy tudjunk eléje jönni ebben a mostani órában is, mint akik készek leszámolni a bűneikkel, hiszen amikor bocsánatot kérünk Istentől, és azt kérjük, hogy engedje el a mi tartozásunkat, akkor ezzel azt is kifejezzük felé, hogy mi nem akarjuk tovább halmozni a mi bűneinket előtte. És könyörüljön meg rajtunk, hogy a mi szívünk legyen kész, hogy aképpen cselekedjünk másokkal, ahogyan ő tett velünk. Az Úr áldjon és segítsen ebben bennünket. Amen. Gyertek testvérek, most fennállva énekeljünk, mielőtt elcsendesedünk imádkozni. Az 501. dicséretünket keressük ki, és ennek a dicséretünknek, amit ritkán szoktunk énekelni, az első három versét énekeljük, tehát az 501. dicséretünk első három versét. Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli. Az Úrnak, mert érdemli, mert minden gazdagságát velünk közli, és mind bőirgalmú kegyelmes atya, fiait testben, lélekben megáldja. Énekeljünk ennek egy akarattal, dicsőség Atya Isten szent fiaddal. Elfoglalva helyünket, imádkozzunk. Bocsáss meg nekünk sokszori balgaságunkat, amikor úgy gondolkozunk, hogy nélküled is megy az élet, nincs rád igazán szükség, mennyei édesatyánk. Köszönjük, hogy emlékeztesz bennünket, hogy nincs ezen a földön semmi sem nélküled. És a legjobban tesszük, ha mindennapi szükségeinket is tőled várjuk, és általad reméljük. Bocsáss meg nekünk mohóságunkat, kapzsiságunkat, hogy olyan sokat akarunk fogni, pedig megtanítottál bennünket, és újra emlékeztetsz, hogy végül üres kézzel kell innen elmennünk a látható világból. Arra kérünk téged, taníts bennünket a megelégedésre. és arra, hogy szüntelenül dicsőítsünk téged azért a jóságért, amellyel napról napra megtartod a mi életünket, el és kirendeled a mi szükségeinket. Segíts, Urunk, elégnek látni azt, amit tőled kapunk, és amit benned nyerünk. És arra is kérünk, hogy taníts bennünket az igaz megbocsájtásra, ahogyan te is megbocsájtottál nekünk. Olyan gyakran felejtkezünk el arról, hogy milyen nagyvonalú voltál hozzánk, hogy milyen kegyelemmel fordulsz hozzánk újra és újra, amikor bűneinkkel eléd jövünk. Bocsáss meg nekünk, hogy mi sokszor kemény szívűek vagyunk, akik nem tudunk megbocsájtani, akik nem akarjuk elengedni másoknak bűneit és vétkeit. Bocsáss meg nekünk azt, hogy olyan sokszor nem tudunk kérni sem, bocsánatot kérni. Köszönjük, hogy mindezekre tanítasz bennünket, és emlékeztetsz, hogy milyen nagy szükségünk van erre egész életünkbe. Légy segítségül, hogy a te tanításodat megszívlelhessük, és ma is döntést hozhassunk, amellett, hogy engedünk te neked. Köszönjük, hogy ezáltal a mi boldogulásunkat segíted, hogy elégedett és boldog emberek legyünk itt a Földön. Köszönjük a te tanításodat, kérünk segíts, hogy ez hadd forogjon a mi szívünkben, gondolataink között, és hogy valóban lehessünk mi tőled áldott, veled igaz közösségben élő gyermekeid. Amen.